Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Úgy látom, szépen nőtt a nézettség ebben az elmúlt néhány percben, amióta elkezdtük az alkalmat. A mai alkalom címe az Isten pedagógiája, ahogy láthattátok. Higgyétek el, nem a március 22-i online istentiszteletek legunalmasabb címébe akartam benevezni. Nem jutott egyelőre jobb eszembe, úgyhogy azért lett ez a cím, de nagyjából azért tükrözi azt, amiről fog is szólni ez a mai nap. Gyakran éri a kereszténységet az a kritika, vagy éppen a Bibliát, hogy nagyon elméleti, nagyon teológiai, elvont, így nehezen kapcsolódik az életünkhöz. A szekuláris világnak, az ateizmusnak ezek a dolgok, ezek ugye a radarképen kívül vannak, hogyha innen próbálunk értelmezni valamit, mintha nem is létezne. De a mai témánk azt gondolom, hogy erre rátszáfol. Itt nincsen elvontság, nincsenek barokkos körmondatok, nincsen tankönyvízű bölcselet. Itt emberi életekkel fogunk foglalkozni, azokat fogjuk megnézni. Családi viszályok, nemzeteknek a sorsa lesz, öröm, nyomorúság, sírás, megbocsátás, ölelkezés. És hát ezek nagyon is rajta vannak a radarképernyőn. Hát ezt mi is átéljük napról napra, hétről hétre, vagy akár óráról órára. Tehát ebben benne vagyunk. A történetnek a középpontjában vagyunk. Dávidnak a felvezetése nagyon találó volt. Örültem neki, hogy jó néhány dolgot elmondott, amit én el szerettem volna mondani egy ismétlésképpen. A 42-től a 45. fejezetig fogjuk megnézni a történetet. Ez a József életének így a közepe, hogyha nézzük a krónikát. Úgyhogy ezt a középpontban elhelyezkedés, ez amúgy is az íróknak egy olyan eszköze, ami egy kicsit kiemeli azt, ami itt történik. Ez egy viszonylag hosszú szakasz, de és éppen ezért ebből kifolyólag nem is olvasnám föl. Röviden elmondanám a tartalmát, ott, ahol Dávid abba hagyta. Tehát kiszabadult ugye József a börtönből, mivel sikerült neki a fáraónak az álmát megfejteni, 7 bő és 7 szűk esztendővel kapcsolatban. Ez, amit az egész birodalomban, az egész egyiptomi birodalomban csak ő tudott megfejteni. És hát ez olyan jó sikerült ez a megfejtés, illetve így az erre való ötlet, projekt, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, hogy ennek a 14 éves programnak ő lett a felelőse. És valóban, ahogy Dávid is mondta, a második emberként lényegében Egyiptomnak az uralkodójává vált. A kamera most Egyiptomon volt, átmegyünk Kánoára. A család többi része ugye ott volt, ő onnan lett kiszakítva, onnan lett eltaszítva a testvérek által, és hát ennek a globális problémának, ínségnek az elszenvedői lett a család is, ahonnan elkerült, Kánoán földjén. És hát ez megmozgatta a rokonságot is. A 42-es résznek az eleje az rögtön ezzel kezdődik, ez a felütés. Jákob hallotta, hogy Egyiptomban van gabona. Azt mondta hát Jákobnak, Jákob a fiainak. Mit néztek egymásra? Majd ezt mondta. Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona. Menjetek el, és vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk, és meg ne halljunk. Elég sokszor benne van ez a gabona szó ebben a néhány mondatban. Valószínűleg ez egy nagyon nagy gond volt. Tehát az életükért küzdöttek, hogy ne halljanak bele az éhezésbe. Egy olyan nagy világot érintő nehézség, szűkölködés volt, kihívás, ami nagyon-nagyon mélyen, egzisztenciálisan érintette az embereket. És hát ennek volt az oka, a következménye, hogy ez a 10 testvér, Józsefnek a testvérei, ők útra keltek, hogy szerezzenek gabonát. És hát mit ad Isten? Pontosan József elé kerültek. A legkisebb testvér, József egyetlen édes testvére, Benyámin, az viszont otthon maradt, mert az apa, Jákob, nem bízott meg nagyobb testvérekben, hogy tudnának rá vigyázni, hogy gondot tudnák viselni. Szóval odaérnek József elé, így 10, és hát nem fedi fel a kilétét József. A testvérek pedig nem ismerik őt fel, sőt, József egy különös játékba kezd, és úgy tűnik, hogy egy próba elé állítja őket. Azt mondja róluk, hogy ők kémek. Ami azt jelenti, hogy börtönbe kellene vonulniuk nekik, és akár ott meghalni. Hiába bizonygatják a testvérek, hogy hát nekik egy apjuk van, aki otthon várja őket, és valójában csak egy családról szeretnének gondoskodni, József ezt nem fogadja el. 3 napra az egész bagást börtönbe zárja, míg nem kitalálja azt, hogy elengedi őket, de csak olyan áron, hogy az egyik testvérüket, Simeont, aki ott volt, börtönbe küldi, ő bemaradt börtönben, és akkor fogja elengedni, ha a legkisebbet, aki otthon maradt, azt azzal együtt vissza fognak térni. Ezzel bizonyítsák be azt, hogy ők nem kémek, hanem valóban egy családnak a tagjai. Hát el is engedi őket, megrakva gabonával, elindulnak visszafele Kánoánban, sőt, azt a pénzt, amit fizettek a gabonáért, azt vissza is tetette a táskájukba, vagy a, nem tudom, miket használtak akkoriban, tarisznyájukba. Hát hazamentek, Jákob nem volt túl boldog ettől az ötlettől. Az elején láthattuk, hallhattuk, hogy mennyire féltette, sajnálta a szeretett gyermekét, Benyámint. Csak akkor gondolja meg magát, amikor az összes gabona elfogyott, amit korábban Józseftől kaptak. Úgyhogy elindulnak újból, immáron a legkisebb testvért is viszik magukkal. Nincs más választásuk. Erre József egy újabb próba elé állítja őket. Látszólag egyébként jól indul maga a történet, hiszen megérkeznek, a fáraó nagy embere egy külön lakomával várja őket a lakosztályában, bőséges, szuper vacsorát töltenek el, meg is ittasodnak, beszélgetnek, szóval egy klassz napon vannak túl, Simeont József elengedi, és a gabonával megrakva elindulnak. És ekkor jön az újabb próba. Az ezüst serlegét berakatja a József a szolgáival pont Benyáminnak a táskájába, de ugye elindulnak vissza Kánoán földjére, és nem sokkal indulás után jön az egyiptomi rendőrség, és keresik a serleget, mert hogy mondták, hogy valaki ellopta ezt a bizonyos királyi kupát. Természetesen megtalálják Benyáminnál, mindenki nagyon meglepődik, vissza az egész József elé kerülnek, aki közli velük, hogy Benyáminnak börtönbe kell vonulnia, és ők csak így mehetnek vissza. Ekkor Júda, aki nem mellesleg eladta Józsefet ennek a bizonyos karavánnak, Józseftől azt kéri, hogy inkább őt büntesse meg. Bármit elfogad, csak hogy Benyámin mehessen haza és feláldozza magát lényegében. És ekkor jön a történetnek a csúcspontja, ahol a legtöbb érzelem szabadul föl, és nagyon sok minden történik, hiszen József kiküld minden egyiptomi szolgálót a teremből, ahol vannak, és csak a családtagok maradnak a helységben, és felfedi a személy azonosságát. Hát ugye a testvérek berezelnek, ez egy eléggé nem várt fordulat volt, más és szóhoz sem jutnak. Akkor a érzelmek szabadulnak föl, zokogásban törnek ki, ölelkeznek, hogy az egyiptomiak nem is tudják mire vélni ezeket a hangokat, hogy mi történik ott bent. Szóval röviden ez a történet a mai alkalomnak az alaptörténete. De mit is jelent ez? És József elmondja, hogy mit jelent ez a történet. A 45-ös résznek az elején, ameddig tart a mai sztori, amiről beszélgetünk. Ezt a néhány verset felolvasom, hogy József ezt hogyan látja, hogy miről szólt ez a történet. De most ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten. aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptomnak az uralkodójává tett. Tehát, hogy ti, tesók, ti csináltatok különböző dolgokat. Én is csináltam különböző dolgokat, hiszen végigmentem ezen az elmúlt 20 éven. Aztán hát fáraó is csinálta az ő dolgát, ő is hozott döntéseket, vagy Potifár is meghozta a saját döntéseit, ő is élte az életét, és hatással volt Józsefre. De hogy József azt mondja, hogy igazából Isten van a háttérben, aki valójában cselekedett. És akkor nézzük meg azt, hogy mit is csinált Isten. Három szempont alapján fogjuk tanulmányozni ezt a történetet. Az egyik az, hogy mit is tett Isten, a másik, hogy hogyan is tette ezt, és a harmadik, hogy miért tette ezt. És itt térünk rá erre a pedagógiai részre, ami a címe is. Isten úgy látom, hogy lehetőséget biztosított arra, vagy biztosít arra, hogy folyamatosan tudjunk előrelépni, tudjunk fejlődni. Mint hogyha Isten fejlesztene és nevelte volna Józsefet, Jákobot, a testvéreket, illetve mondhatjuk azt, hogy minket is. És valljuk be őszintén, hogy van előttünk tér, van honnan elmenni, eljutni valahova. Ugye indulunk egy elég nagy fokú éretlenséggel az életünkbe, ha visszagondolunk, vagy ki hol van éppen az életében. Van egy elég nagy fokú naivitásunk, csiszolatlanságunk, gyermeki gondolkozásunk, ahol azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az életnek a császára, és mindent mi tudunk a legjobban. És ugye az életünk első 18 évében mondjuk nagyon jól látszik a fejlődés, ahogyan elkezdünk kúszni, mászni, különböző keményebb táplálékokat eszünk, vagy elkezdünk beszélni. Aztán elérkezünk ide a fiatal felnőtt korhoz, ahol már ez nem látszik, hanem inkább belül zajlanak az események. De hát elég nagy probléma lenne az nekünk is, és a környezetünknek is, hogyha pontosan úgy maradnánk ott, ahogyan kijöttünk a nevelkedésünk, a felnővésünknek az elején, a gyermekkorunkból. Nézzük meg ebben a történetben, hogy milyen is az emberanyag, hogy honnan indult ez a történet, honnan indultak ezek az emberek. Először is Jákob. Hogyha a történet elejére megyünk, vagy talán ha kicsit még hamarabb vesszük fel a fonalat, akkor meg néhány dolgot megállapíthatunk. Az egyik az, hogy ennek lényegében egy elég zűrös háttere volt. Ő maga is egy elég zűrös életet élt. Hát 4 felesége, vagy úgy mondom, hogy 4 ágyasa volt, abból volt 2 feleség, és a feleségeknek egy-egy szolgálója, és mindenkitől volt neki gyermeke. Ő nem akart 2 feleséget, de volt egy ilyen árukapcsolás, így lett neki végül 2. És amikor nem született fiúgyermeke, ami egy elég lényeges pont volt egy zsidó embernek az életében, akkor próbálta beelőzni Istent, és ekkor jöttek a szolgáló lányok, akiktől aztán született neki fiúgyermeke, ugye onnan is jött össze ez a 10+2 testvér vagy gyermek. A felesége, akit szeretett, az Ráhel volt. Őtőle nem jött össze a fiúgyermek. Szóval, hát ez a 4 ágyas, meg ez a kapcsolatrendszer, ez egy elég zűrös kiindulási alap egy családi életnek. Aztán azt látjuk, hogy a nevelési módszerei is hát katasztrofálisak voltak. Például olyan fokú kivételezést csinált Józseffel, a szeretett gyermekével, amit aztán látjuk, hogy tragédiába torkollott. Vagy nem adott annyi munkát Józsefnek, mint a többi gyermeknek. Vagy például bizalmatlan volt a gyermekeivel. Józsefet utána küldte, nézze meg, hogy mi van velük, hogy jól csinálják-e, amit csinálnak. Kontroll alatt tartotta ezeket a gyermekeket. Sőt, ugye a végén láttuk, hogy nem is bízott meg bennük, azért nem is küldte el a legkisebb testvért, mert nem bízott meg bennük. Pedig hát már... Hát ez 20 év telt el csak az eladás és a felfedés között, tehát már bőven a felnőtt korban lehettek. És hát azt is látjuk például, hogy olyan módon szolgáltatta ki magát az érzelmeinek, hogy bő 20 évig letargiában élt. Azt olvassuk, amikor kiderült számára, hogy József meghalt, tehát a testvérek azt hazudták számára, hogy meghalt a fia, de nem akart megvigasztalódni, hanem ezt mondta, gyászolva megyek le fiamhoz a holtak hazájába. És még 22 évvel később is, amikor hallja, hogy József él, azt mondja, hogy de Jákob szíve hideg maradt. Csak amikor József nyakába borul, akkor jön vissza belé az élet. Képzeljük el, hogy milyen hangulat lehetett egy ilyen családban, elismerve persze a fájdalmat, hogy milyen atmoszféra vette körbe ezeket a gyermekeket, és hogy vajon milyen lehetett a mindennapos hangulat. Menjünk át Józsefre, hogy ő honnan indult. Hát egy igazi elkényeztetett ficsúr volt, hogy úgy mondjam, egy kis herceg, aki megkapta ezt a bánásmódot, de élt is vele. Ugye fiatal felnőttként ezt így könnyen elhiszi az ember magáról. Én magam is egy-két gyerekként ez egy ilyen komoly küzdelem számomra, hogy az elkényeztetettség. De hát már Isten sokat faragott rajtam, de még van mit. Aki ugye kevesebbet kapott a munkába, ráérősen sétálgatott a tesók után, határokból is valószínű, hogy kevesebb jutott számára. És hát kellően nagyképű volt, mondjuk ezt ki. Nyilvánvalóan azt gondolta, hogy ő maga körülforog a világ. Nem volt tekintettel másokra. Az álmait, amit korábban Pisti tanított róla, azt úgy mondta el a testvéreinek, mintha a legtermészetesebb dolog volna a világon, hogy a nagyobb testvérek azt őt szolgálják, és az ő szolgái lesznek, vagy sőt, még a szülei is. Tehát empátia, vagy érzelmi intelligenciának abszolút a hiány volt. Innen indult József. És a testvérek, vagy mondjuk Júda. Hát gonoszak voltak, vagy gonoszakká váltak. Ez a környezet, amiben nevelődtek, ez valahogy ezt hozta ki belőlük, hogy ez a nagyon is bennünk lévő, sajnos a részünk az emberi gonoszság, de az felhatalmasodott, kijött belőlük. És hát kicsinyesek voltak, pénzért voltak képesek eladni Józsefet, a saját testvérüket. Még csak nem is ingyen, hanem pénzért. És hát féltékenyek voltak. Teljesen érthető módon azt gondolom. Hát ez a legtöbb emberi gyarlóság alapjául szolgáló érzés, az egyik ilyen érzés, ami nagyon jelen volt. És hát hazugok is. Az apjukat lényegében örök életre arra kárhoztatták, hogy bánattal élje le az életét, az ő hazugságuk és a gonoszságuk miatt. És meg mindegyiknél lehetne sorolni azt, hogy mi a kilindulási alap. És azért ez egy elég reménytelennek tűnő helyzet, vagy állapot, hogyha így belegondolunk. Hogy valaminek ki kéne jönni ezekből az emberekből, ebből a családból. Tehát van honnan elindulni, és van hova fejlődni. És hát ha magunkban nézzünk, akkor nem tudom, hogy volt olyan jellemvonás, ami esetleg így beugrott, hogy hát ez ott van bennem is. Volt-e olyan kifejezés, ami érvényes volt ránk, vagy talán több is? Voltunk-e hasonló helyzetben, amikor elbuktunk, ha nem is ilyen végletesen? Van-e olyan helyzet, amikor esetleg kivételezünk egy-egy családtagunkkal, vagy túlkontrolláljuk őket, és bizalmatlanak vagyunk feléjük, amikor már bizalommal kéne feléjük fordulni, vagy esetleg túl lazára engedjük őket, vagy ott van az irigység, a hazugság, a kicsinyesség, ott van-e bennünk, ott volt-e bennünk, ott dolgozik-e bennünk. És akkor ugorjunk 20 évet arra a történetrészre, amit felolvastam, vagy amit elmondtam. Amikor újból találkozik egymással ez a család, ezek az emberek. Illetve ugye 20 év volt, ami eltelt az eladás és a gabonavásárlás között, és ez a folyamat, ez 2 év volt, amíg még megismertette magát József felük. Júda eljut oda, hogy a szívén viseli a legkisebb féltestvérének a sorsát. Valószínűleg ő is egy kivételezett testvér volt egyébként, mert hogy ugye ketten voltak, születtek Ráheltől fiúgyermekek, és a szeretett feleségétől volt. És Józsefet eladta 20 ezüstért, Benyáminért pedig a saját életét adta volna oda. Mekkora változás ez, ami valahogy létrejött benne? Vagy apjának sem okozott több fájdalmat nyilván. Tehát ezzel, hogy feláldozta magát, az volt benne a motiváció, hogy még egy fájdalmat ne okozzon már az apjának, az édesapjának, akit egyébként ő nyomorúságba taszított. Tehát ahonnan elindult, egy teljesen másik Júdát látunk. József nem élt vissza a kitüntetett voltával egyáltalán, vagy a hatalmával. Nem állt bosszút a testvérein, pedig hát így kivételezett gyermekként hát megtehette volna, hogy mérges lesz rájuk. Hát nem akármilyen dolgot tettek vele. És nagyon is érzékeny volt a testvéreire. Ez a két év, ez látszólag egy ilyen csiki-csuki dolog, de majd a végén erre ki fogok térni. Ez nagyon jó lehetőséget biztosított számukra arra, hogy utolérjék magukat, hogy kijöhessen a fejlődés belőlük. És Jákob hát új erőre kap. Áttelepíti a családját egy idegen földre, megszervezi az életet, és hogyha egy kicsit tovább lapozunk, akkor azt látjuk, hogy az élete végén mind a 12 fiát egyformán megáldja, és nem kivételezik velük. Tehát egy nagyon komoly formálódás megy végbe ez alatt a történet alatt. Egészen hihetetlen változásnak lehetünk a szemtanúi. Átléptek ezek a szereplők a saját árnyékain, a korlátain, és szemmel láthatólag valaki embert faragott belőlük. És azt gondolom, hogy mindnyájunk számára ez egy elég kívánatos állapotváltozás, mert ezek ilyen körülmények minket is érnek, és ilyen érzelmek bennünk is vannak, ilyen szenvedélyek bennünk is vannak. Érezzük, tudjuk, hogy vannak leragadásaink és kihívásaink. Második pont, hogyan teszi ezt? Hát Isten pontosan ott tapintotta, érintette meg ezeket az embereket, ahol úgy tűnik, hogy a legnagyobb problémájuk volt, ahol a legnagyobb elakadásuk volt, és a körülményeket használta fel erre. Ezek külső körülmények is voltak, például az éhínség, vagy éppen belső körülmények, mint ez a családi diszfunkcionalitás, amit láttunk. Azt látjuk, hogy József ugye egy elkényeztetett gyermek volt, akire megkülönböztetett figyelem hárult. És kontra, amikor átkerül Egyiptomba, akkor teljesen egyedül lesz egy országban. Senki nem figyelt oda rá. Csak ő volt, és Isten volt, és senki más nem adta meg neki ezt a különleges figyelmet. Vagy mondjuk otthon kevesebbet dolgozott, pont azért, mert kivételezett gyermek volt. Itt pedig egy egész háznak a dolgairé lett felelős, és nyilván azért, mert rengeteget dolgozott. Úgy végezte a munkáját hűségesen Istennek, hogy az a lehető legjobb legyen. Sőt, majd aztán egész Egyiptomnak is a dolgait ő csinálja. És azért ezt tudjuk, hogy ezek nem ilyen 8-tól 4 óráig terjedő munkaidők, amikor egy ekkora apparátust kell vezetni. Egy szabad, határoktól mentes nevelést követően egy hierarchikus, egy hatalomelvű rendszerbe kerül, sőt, még börtönbe is, ahol aztán a szabadságnak a legkisebb fokát is elveszti. Tehát itt piszkálja meg Isten, itt érinti meg, itt fogja meg az életének ezeket a területeit. Ugye Júda, az irigység ott motoszkált benne, ezt ők maguk mondták ki. És egy olyan helyzetbe hozza Isten, amikor pont ezt az irigységet kell valahogy háttérbe szorítania neki, és megjelenik a nagy lelkűség, és az áldozatkészséget tudja bemutatni azzal, hogy feláldozza magát lényegében a legkisebb testvérért. Vagy ebben a két éves folyamatban az őszinteség és a családnak az összetartása arra kerül a fókusz, a világítás. És előtte ugye hazudott és szétrobbantott egy családot. 20 évig titkolta ezt a gyalázatos bűnt, ami megkeserítette az egész családnak az életét. És erre pontosan egy olyan szituációba kerül, amikor ezt egyébként be is ismerik József számára, nem tudták, hogy József ezt hallja, hogy ez bizony annak a következménye, amit a testvérükkel tettek. Tehát Isten pont azokat az izmokat dolgozta meg, amiknek nem kellett volna, hogy működjön az ő életükben, vagy amik tragédiákhoz vezettek. József, amikor Potifár udvarába került rabszolgaként, úgy tűnik, hogy nem kezdett el lelkizni, meg nyavajogni, meg megszökni. Egy dolgot tudott tenni, hogy magába nézett, Istenre nézett, és olyan hűséges volt, amennyire csak tudott. Ez egy nagyon nehéz belső folyamat, amikor ilyenen ők átmentek, vagy mi, amikor ilyenen átmegyünk. És az sem biztos, hogy ez egyedül menni fog. De ha tudunk őszinték lenni magunkhoz, akkor megnyílik az út, hogy tudjunk fejlődni. Nem elmenekülünk, nem másokat hibáztatunk, vagy a körülményeket okoljuk, hanem ott benne lenni, és átmenni az, amin át kell menni. Tehát, hogy Isten nem a körülményeket változtatja meg, hogy ez nekünk jó legyen, hanem lehetőséget ad, hogy mi formálódjunk a körülményeken keresztül. Aztán, hogy miért teszi. Tehát az egyik az, hogy így megfogja a gyenge pontjainkat a körülményekkel, ahogyan teszi. A második hogyan, hogy hát én nagyon hatékony pedagógiai módszerrel, mondjuk úgy, hogy a learning by doing. Nem könyveket olvastak ki, nem tekercseket tanulmányoztak, nem tankönyveket kell elolvasni csak, tehát azok is fontosak, vagy doktrinákkal tisztában lenni, vagy KT-kat megtanulni. Azt látjuk az Úr Jézusnál is, hogy a tanítványokat nem úgy tanította csak és kizárólag, hogy az írásokat magyarázták, és folyamatosan a zsinagógában voltak, hanem valahogy az életével, egymás életével tudtak hatással lenni egymásra. És hogy Isten ezeket a helyzeteket tudta nagyon-nagyon jól kihasználni a tanítványoknak az életében. Tehát a cselekvés általi tanulás az egy nagyon fontos része, azt, hogy hogyan is csinálja Isten. Aztán az edzés, a megedzés, ami Dávid is mondott, hogy van, hogy nagyon fönt vagyunk, de aztán van, hogy nagyon lekerülünk. Egy nagyon extra amplitúdon mozgott Józsefnek az élete. Van, hogy nagyon magasan volt, és a szó szerint a föld alá került onnan. Úgy tűnik, hogy ez egy természetes velejárója az életnek. De Júda ebben a 2 éves folyamatban, abban a megbékélési folyamatban ugyanezeket a hullámvölgyeket, vagy éppen magaslatokat élte át. Amikor fogadja őket a fáraónak az embere, aztán kiderül, hogy valakinek börtönbe kell menni. Elengedi őket, megrakva gabonával, sőt, még a pénzt is visszarakja, de szuper, de aztán otthon nem engedik el a legkisebb testvért. Visszamennek, nagy lakoma, újról a csúcson vannak, és kiderül, hogy Benyáminnak be kell. Tehát ugyanezt az amplitúdat járja át az életük, és ha ránézünk az életünkre, akkor mi is ezt látjuk, hogy ezt tapasztaljuk, hogy vannak csúcspontok, és vannak mélypontok. De ezek segítenek abban minket, hogy erősebbé, vagy ütésállóbbakká váljunk, meg hogy bizonyos salakanyagok itt távozzanak belőlünk. Hogyha gondolunk egy fémre, egy késre, egy acélra, egy nemes acélra, azt is így edzik meg, hogy ez minél élesebb, és minél tovább jó minőségű legyen. Ez allergia, neki megnyugtatására mondom. És van még egy dolog, hogy hogyan is csinálja Isten ezt. Én úgy látom, hogy az idő az egy fontos dolog. Nem elhanyagolható ebben a történetben, hogy Józsefnek például 20 évre volt erre szüksége, amire abból az állapotból eljutott egy teljesen másik Józsefet bemutató állapotra. Levetközi magáról ezeket a nagyon is gyermeki és naív tulajdonságokat, és mintha egy új Józsefet látnánk. Tehát ez 20 év volt. A Júda életében is, meg a testvérek életében, Jákob életében is eltelik a 20 év, és van még plusz extra 2 év, amikor a személyiségüknek ezen része egy ilyen extra terhelés alá kerül, és szintén egy új embereket látunk. Tehát nem szabad sajnálni magunktól az időt. Nem szabad sietetnünk az időt. Nem szabad elcsüggednünk. Ne vágjuk le az utat. Ne vágjunk le kanyarokat. Mert hogy Isten kezében úgy tűnik, hogy ez egy nagyon erőteljes eszköz az idő. És a harmadik, a záró rész az, hogy miért is teszi Isten, miért akar minket nevelni, fejleszteni. Nem állítom egyébként, hogy erre én tudnám az exakt választ, vagy a pontos választ. Vannak gondolataim. Valószínűleg ennél sokkal komplexebb és mélyebb, hogy Isten miért csinál dolgokat, mint hogy ezt én el tudnám számotokra mondani. Egy biztos, hogy nem csak úgy hobbiból, nem csak úgy játékból rakosgatja az embereket a terepasztalon, vagy farigcsálja a szereplőket. Emögött lehet valami más is, van sokkal mélyebb is. Az egyik válaszom a miértre a történetből az a rendcsinálás. Ugye egy roppant zűrös család életében nyerhetünk betekintést a Mózes első könyvében. Még azt is mondhatom, hogy ez igazából ráadásul Istennek a családja, hiszen Ádám vérvonaláról van szó. Elrabolt elsőszülötti áldások, hazugságok, gyilkosságok, intrikák, többnejűség, testvérharc, emberölési kísérlet, emberkereskedelem, irigység, nem folytatom. Egy szóval egy ilyen törzsi, családi diszharmóniát a kiindulási állapot. Innen indul. És a történetünk végén azt látjuk, hogy egy törzsi, családi harmónia van. Tehát ebből a diszharmóniából harmónia lesz, a rendetlenségből rend lesz. És ez nagyon fontos volt Istennek, hogy ez megtörténjen. Hiszen ez az ő vérvonala volt. Az ő áldása ment rajtuk keresztül, és nem szabadott, hogy megálljon. Ugye megbocsátás, bocsánatkérés, összeölelkezés, könnyek, együttműködés, egymásért való kiállás, közös családi költözés, az élet újjászervezése, és folytathatnám. Tehát nagyon fontos Istennek az, hogy a diszharmóniából harmónia legyen. Miért teszi? Második. A szövetsége miatt. Az a helyzet, hogy van egy nagyobb történet, aminek nem mi vagyunk a középpontjában. Ezt nem könnyű megérteni, sem pedig elfogadni egy ilyen énközpontú világban, vagy főleg, ha valaki kivételezett állapotban van, vagy helyzetben van. Jákobbal Isten szövetséget kötött jó pár évvel a balhé előtt. Ezekkel a szavakkal kötött Isten vele ezzel a bizonyos létrás történetben. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra, keletre, északra, délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Ugye József, az utód, például most pont ezt tölti be. Az éhínség közepette áldást nyer a földnek minden nemzetsége. Ez egy ilyen szűk értelmezése ennek a gondolatnak. Azért ezt az elején felvázolt emberanyagból kellett volna kihozni Istennek, az egy elég nehéz dolog lett volna. Legyünk reálisak, egyszerűen lehetetlen lett volna ezt a szövetséget betölteni azzal a setup-pal, amit ott láttunk az elején. Ezeknek az embereknek változnia kellett, és változtak is. Jákob, vicces kimondani is, de egy 75 főből álló rokonsággal költözött el a történet végén Kánaánból Egyiptomba. És ott azt olvastuk, hogy a föld pora mennyiségű ember lesz. Hát ez lehetetlen volt, tehát ez egy nagyon vicces szám. És a diszharmóniának harmóniává kellett válnia, hogy betölthessék a földet. Vagy a nélkülözésből elmentek a bőségbe, ugye Kánaánból Egyiptomba. A körülöttek lévő fenyegetettségből számos népcsoport veszélyeztette őket, egy biztonságos és egy védett helyre mentek, gyakorlatilag mint egy inkubátor. A kedvezőtlen körülményeknek meg kellett változni, hogy ez be tudjon teljesülni, és meg is változott. Isten a szövetséget akár egy csettintéssel is megoldhatná, vagy megcsinálhatná, de igazából egy sokkal emberibb, egy sokkal gondoskodóbb és valóságosabb utat választ azzal, hogy bejárja velük ezt az utat, és megadja a fejlődésnek és az előrehaladásnak az örömét. Milyen jó megküzdeni egy sportteljesítményért, vagy mondjuk körbetekerni a velencei tavat, és mondjuk a másodiknál már egy jobb időt elérni, mint a második. Milyen javítani egy futókörnek az idején, vagy esetleg több súlyt pakolunk rá föl. Vagy milyen jó mondjuk egy paprikás beszélgetésnek egy kényes családi szituáció, nál, mondjuk amikor újra leülünk, akkor egy kicsit nyugodtabb hangnembe, egy kicsit magunkat hátrébb szorítva, valami olyan dolgot meglátni, felfedezni és előrelépni, amit előtte nem tudtunk. Vagy milyen jó mögöttünk hagyni egy rossz tulajdonságot, amivel sokáig küzdöttünk, és még sorolhatnám. Tehát jelentéktelennek tűnő dolgoknak is mekkora értéket ad az, ha megküzdünk érte, hogyha benne vagyunk és végigmegyünk. És volt még egy korábbi szövetség is a nagypapával, Ábrahámmal. És ez is ott dolgozik a háttérben, amikor olvastuk ezt a történetet. Azt mondja az Úr Abrámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. Csak a negyedik nemzedék tér vissza, mert az Emória gonoszsága még nem telt be. Ez mondjuk nem egy jó felütés egy szövetségkötésnél, hogy akkor Ábrahám, szövetségre lépek veled, de 400 évre most menjetek el rabságba. De igazából úgy tűnik, hogy felkészíti a kiválasztott népet Isten, hogy betölthessék ezt a szövetséget. Tehát ez nem egy büntetés, ami történt. Nem voltak készen arra, hogy elfoglalják az ígéretnek a földjét. Se nem voltak elegen, se nem voltak elég erősek. Úgy tűnik, hogy sokszor így mentálisan meg belül sem voltak ott a toppan, katonailag sem voltak erősek hozzá, ezt már lehet, hogy mondtam, bocsánat. Tehát nem voltak alkalmasak arra, hogy betöltsék a szövetséget. De ez a szövetség fut a háttérben, és egy olyan erőforrást ad, amit semmi más nem képes. Formál minket, és a leglehetetlenebb helyzetekből emel ki, eltünteti a handicapjeinket is adott esetben, és jövőt ad. Hiszen itt is a jövőbe kapcsolódtak be, amiket korábban Isten megmondott. Ez a szövetség, ez óv és gondoskodik. És a harmadik, hogy miért teszi ezt Isten? Azért, mert Isten egyszerre szerető és igazságos. Mi is ezért tudunk a részesei lenni ugyanennek a szövetségnek. Ez az evangélium valójában. És ott van a vége ebben a történetben a fent és a lent, az öröm, a bánat. És József is ezt tette, amikor a testvérek ott voltak a lábai előtt. Egyszerre volt szerető, és egyszerre volt igazságos. Ha csak szerető, akkor felfedi magát, és azt mondja, hogy gyerekek, spondját rá, felejtsük el. Tegyünk úgy, mintha meg sem történt volna, én ezt már rég elfelejtettem. Nyilván nem tudta ezt mondani. De ebben az esetben nem történt volna transformáció, nem történt volna változás, és a sztori véget ért volna. Elvette volna a fejlődéstől való esélyt. Vagy mi van, ha csak igazságos? Hát akkor rögtön börtönbe küldte volna, és ott senyvetett volna életük végéig. Elnyerték volna a megérdemelt jussukat. Azt kapják, amit érdemeltek volna. Hát véget ért volna, egy csúfos kudarc lett volna ennek az egész családnak, és ennek az ígéretnek a története, úgy, ahogy van. És áttérünk az új szövetségre. Jézus Krisztus, az evangélium is egyszerre kegyelmes és igazságos. Egyszerre bocsátja meg a vétkeinket, egyszerre emlékszik meg, és szembesít minket a vétkeinkkel, és egyszerre szerető és megbocsátja azokat. Ugye az ő igazsága az azt jelenti a Biblia szerint, hogy megbünteti a bűnt, a vétket, a hamisságot. Nem is kerülhetnénk a szín elé Istennel közösségbe. Nem lenne bűnbocsánat. De ugyanakkor irgalmas, és elengedi a vétkünket, a bűnt. A vallás az valami teljesen más dolgot kínál. Ő az azt mondja, hogy legyünk elég jók, viselkedjünk méltóan, csináljuk meg a dolgainkat, és ha elég jók leszünk, akkor majd kapcsolatban lehetünk Istennel, és talán még a mennyországba is bekerülünk. De valójában soha nem leszünk elég jók. Egy folyamatos bűntudat és megfelelési kényszerben élünk. Az ateizmus pedig varástalanítja az életet, a világunkat. Elveszi ezt a nagyon is valóságos dimenzióját az életnek, sőt, az életnek az értelmét is elveszi. Pedig látjuk, hogy van értelme. Számunkra az új szövetség adja a háttérben az erőforrást, az újrakezdést, a jövőt, a szeretetet, a gondoskodást. És végezetül egy új szövetségi prizmán, kis bibliai történeten néhány soron keresztül szeretném, ha megnéznénk ezt a történetet, ami bemutatja azt, hogy a háttérben milyen szívű Isten van. Ez a Zsidó 12-ben van, a 4-től. A kis fejezet cím az a fenyítés Isten szeretetének a jele. A fenyítést én úgy gondolom, hogy nyugodtan ki lehet cserélni egyébként a nevelésre. Ez egy kicsit olyan fura szó így magyarban, de úgy néztem a szavakat. Nem csak a fenyegetésről van szó itt. Felolvasok néhány verset. Abszolút megvilágítja azt, ami ott történik. az Ószövetségben. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, neveli, és megostoroz minket, akit fiaivá fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, a nevelést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint a fiával. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja, nem nevel meg az apja? Ha pedig nevelés, fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak, árvák vagytok, nem pedig fiak. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés vagy nevelés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Itt úgy tűnik, mintha egy fordított edzőteremben lennénk. Isten megérinti, megtapintja azokat az erős izmainkat. Ezt azért is mondom, mert a megedzőnek ez a gymnázium szó. Tehát ez tényleg egy valóságos edzés. Tehát, hogy megfogja azokat az izmainkat, mint mondjuk a büszkeség, az irigység, az önzés. Egy olyan helyzetbe kerülünk, a mennyei edző egy ilyen szituba tesz minket, ami által ezek le tudnak gyengülni. Hogy aztán a nem létező vagy gyenge izmaink azok viszont tudjanak erősödni. És hogy gyümölcsöt teremhessünk, és hogy be tudjuk tölteni a szövetséget, végig tudjuk járni ezt az utat. Tehát Isten terhelés alá helyezi az erős izmainkat azért, hogy azok elgyengüljenek. Tehát ha itt elkezdenék én most fekvőtámaszt nyomni, akkor nekem egyre a karom egyre gyengébb lenne. Ha pedig nincsen terhelés alatt, akkor ugye pedig pont azt látjuk, hogy egyre erősebb tud lenni mondjuk az irigység, vagy a kicsinyesség, mert egyre jobban élünk vele. És ezek a nevelési pedagógiai helyzetek, ezek nem látszanak túl örvendetesnek. Úgy érezzük, hogy nincs erőnk, hogy gyengék vagyunk. De a szövetségnek köszönhetően Isten ott van velünk mindvégig. És nem kell átélnünk azt például, amit Krisztus átélt, hiszen ez volt a mi utunk, hogy őt elhagyta az Atya. Az Atya mindig velünk van ezekben a helyzetekben. És ha ez a történet igaz, már pedig igaz, akkor nézzünk három dolgot, ami így az életünkben tudjuk applikálni vagy alkalmazni. Azt tudja, hogy fog jönni nehézség az életünkben. Az is lehet, hogy pont benne vagyunk. Jó néhányan benne vagyunk, és csapkodnak a hullámok. De ne feledjük azt, hogy a gyengeségektől valójában erősek tudunk lenni. Isten az ujját pontosan oda helyezi, amire a legnagyobb szükségünk van. És hogy valahogy tudjuk elvégezni, végezzük el azt a belső munkát, hogy őszinték vagyunk magunkhoz, és megnézzük, hogy Isten hol tapintott meg minket ezekben. Újabb és újabb nehézségekkel fogjuk szembe találni magunkat, de ezekkel valószínűleg egyre erősebbek tudunk lenni, és már nem ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. És az is lehet, hogy egyszer csak már bizonyos része az életünknek az már nem tér vissza ott a nehézség vagy a bűn. Szóval, ha a gyengeségtől valójában erősek leszünk. A kettes, ha jön nehézség, akkor ne kifelé tekintsünk, ne a körülményeket okoljuk, hanem nézzünk magunkba. És a hármas, az álmokat nem lehet legyilkolni. Isten álmát, szövetségét nem lehet meghiúsítani. Ugye a testvérek azt gondolták, hogy hát most jó kiszúrnak Józseffel, eladják, nem kell nekünk ez. Az álmokat legyilkolják. De valójában pont ezzel töltették be az álmot. Ott van Pál, aki, hát Isten mondja neki, hogy miért, az ösztök ellen miért dolgozol? Lehet, hogy te most gyilkolod a keresztényeket, azt gondolod, hogy jól keresztbe fogsz tenni most Istennek, meghiúsítod a munkáját, de mondok valamit, legyél a szolgám is, te csináld ugyanezt. Vidd el az örömhírt az emberekhez, akik azok tesznek, akiket te üldöztél. Tehát Pál nem tudta ezt véghez vinni. Vagy ott van C.S. Lewis. Volt neki egy tanára, William T. Kirkpatrick, a Wayne Kopp, aki a logika, egy ateista tanár volt, aki belenevelte a logikus gondolkozást, az érvelést, az írásnál azokat a képességeket, ami egyébként egy nagyon jó íróvá tette őt. És ő úgy ment be a suliba, hogy hívő volt gyermeki szemmel. De az a rendszer, amit ez a doktor kop, azért kop, mert hogy így a csontos ujjával mindig kopogtatta a füzetet, kínált neki, az kiölte belőle a Istent. Tehát csak a logika és a ráció mentén élték az életüket és gondolkoztak. De ez nem ölte ki belőle, hanem amikor kiment az iskolából, akkor pont ennek a gondolkodásnak köszönhetően, a logikának köszönhetően tért meg, és tért Istenhez. És ez is lett az egyik legnagyobb apologéta a világon. És a regényei a hihetetlen minőséget képviselnek így az irodalomban. Szóval nem lehet legyilkolni az álmokat. Imádkozom. Istenem, köszönjük, hogy szövetségre léptél velünk. Köszönjük, hogy szövetségre léphetünk, ha még esetleg ezt nem tettük meg veled. Jó tudni, hogy az élet küzdelmeiben nem vagyunk egyedül, sőt, ott vagy bennük, és a te kegyelmedből erősebbek lehetünk általuk, mint mielőtt belekerültünk. Jó tudni, hogy te nem hagysz el minket. És jó tudni, hogy az életünk középpontjában nem mi vagyunk, hanem részese lehetünk valami másnak, valami nagyobbnak, valami hosszabb távúnak és nagyobb hatásúnak. Add, hogy ezt láthassuk meg az életünkben, a nehéz helyzeteinkben. Tudjunk megállni a próbákban, és tudjunk fejlődni, és aztán tudjunk gyümölcsöt teremni. Amen.
Amen. Kérlek benneteket, hogy ne szaladjatok el még ebédelni, mert még szeretnék én is imádkozni, illetve néhány nagyon fontos dolgot megosztani veletek. Hogyha egy szóban kellene összefoglalnom ennek az ige hirdetésnek a tanulságát, vagy a lényegét, én azt mondanám, hogy az éhezés az. Azért mondom ezt, mert olvastam jó néhány interjút olyan emberrel, akiket mondjuk elroboltak terroristák, csecsen terroristák, vagy bármilyen más nehéz szituációba kerültek, vagy mondhatnám akár az észak-koreai büntetőtáborokat, ahonnan sikerült megszökni, és megkérdezték ezeket az embereket, hogy mi volt nekik a legnehezebb a fogságban. És nem azt mondták, hogy a verés, vagy a kínzás, hanem az éhezés. Én sose éheztem még életemben, hál' Istennek mindig volt mit enni, és éhes voltam, de éhezni sosem kellett. De azt mondják, hogy az éhezés az egy olyan fájdalmas állapot, ami semmihez sem fogható. És mégis, ahogy ebben a történetben is hallhattuk, Isten megengedte az éhezést, és ezt használta azért, hogy az emberek megváltozzanak és másképpen gondolkodjanak. És hát itt van ez a koronavírus járvány is, amiről ugye sokan megkérdezik ezt magukban, hogy Isten miért engedi meg? Miért ennyire nehéz? Miért ennyire szörnyű? És miért ennyire borzalmas? És ha válaszolnom kellene erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy azért, hogy szedjük össze magunkat, hogy döntsük el, hogy a mi életünkben mi a fontos, mi a kevésbé fontos, és hogy kezdjünk el imádkozni. Láthattátok, hogy az atya kiküldött a levelező listára egy Excel táblát, hogy a következő két hétben szervezünk ima és böjtláncot, amire lehet jelentkezni, hogy melyik nap, melyik időszakban szabadított fel az idődet azért, hogy imádkozzál a betegekért. És talán nem én vagyok a legjobb példa, hogy ezt hirdessem, mert én eddig a múltban nem annyira vettem komolyan ezeket a felhívásokat. De azt gondolom, hogy ha valamikor komolyan kell vennünk ezt a felhívást, akkor ez most van. És azért gondolom ezt, mert idén leszek talán 43 éves, és nem talán biztos, remélem. De volt sok nehéz időszak az életemben, de nem emlékszek még egy olyan időszakra, ami ehhez fogható, ahol mindenki veszélyeztetve van, és mindenki bajba kerülhet, és ráadásul már az is kérdéses, hogy van-e valaki, aki segítsen. Tehát ez egy olyan időszak, amiben meg fog mutatkozni azt, hogy ki milyen ember, és hogy kinek mi a fontos az ő életébe. És azt gondolom, hogy ebben az Excel táblában az is meg fog mutatkozni, hogy a gyülekezetünk milyen állapotban van, hogy vajon mennyire lesz kitöltve, és vajon milyen gyorsan lesz kitöltve, különösen azt a tényt figyelembe véve, hogy a lelkészünk és az ő felesége is koronavírusos beteg, és hát hogyha valamikor van ideje az imádkozásnak, akkor most van az ideje az imádkozásnak és a böjtölésnek. És kifejezhetitek mindannyian azt, hogy hogyan viszonyultok ehhez a gyülekezethez, és hogyan viszonyultok azokhoz a személyekhez, akik ezt a gyülekezetet alapították, és bármikor önzetlenek voltak azzal kapcsolatosan, hogyha a gyülekezetnek bármilyen szüksége vagy bármilyen igénye volt. És azt gondolom, hogy az sem kerül sokba, hogy ha nem is telefonon hívogatni őket állandóan, de legalább e-mailben, SMS-ben, napi szinten küldeni nekik egy üzenetet, hogy imádkoztok értük, és valóban ezt meg is teszitek, meg is tesszük ezt, hogy mindezt a sokat, amit belénk fektettek az életünkbe, a hitünkbe, a hit életünkbe, önzetlenül és alázattal, ezért semmit se várva, ezt viszonozni tudjuk. És hiszem azt, hogy Isten meghallgatja az imánkat, és azt is hiszem, hogy ez az időszak azért van, hogy nyilvánvalóvá legyen a mi hitünk, hogy nyilvánvaló legyen a mi hitetlenségünk. Nyilvánvalóvá legyen az, hogy tudunk és akarunk-e imádkozni, vagy azt mondjuk, hogy majd csak valahogy ezen is túl leszünk. Na akkor miért lettünk hívőkké? Most röviden imádkoznék, és utána még elmondanám az hirdetéseket. Mennyi, Atyám, én hálát adok neked ezért a napért, hálát adok neked ezért a helyzetért. Azt mondtad, hogy mindenért legyünk hálásak, és Jób is azt mondta, hogy ha Istentől elvettük a jót, akkor a rosszat azt nem vennénk el tőle. Én köszönöm neked, Istenem, hogy nagyon sokunknak az életében csupa-csupa jó dolog van csak, és azért imádkozom, hogy akik nem betegek, és akik erősek, azok hordozzák az erőtleneknek a terheit. Hogy ne legyünk kegyetlenek, és ne legyünk kemény szívűek, mint akik elfelejtkeznek az ő testvéreikről. Köszönöm neked, Istenem, ezt a helyzetet, köszönöm neked ezeket a nehézségeket, azért, hogy ezáltal és ezekben a helyzetekben tanítasz bennünket, és a szívünkhez szólsz, hogy változzunk meg, és ne legyünk önzők, és hogy átértékeljük azt, hogy az életünkben mi a fontos, és mi az érték, és egyáltalán mit gondolunk mi az életről, és mit gondolunk a halálról, mit gondolunk arról, amit te megígértél nekünk, az örök életről. Kérlek téged, Istenem, hogy tegyél csodát az életünkben, tegyél csodát Pistinek és Marikának az életében is, és mindazoknak az életében, hozzátartozóinknak, ismerőseink, munkatársainknak az életében, akik betegek, akik szenvednek. Kérlek, add Istenem, hogy ebben a helyzetben mindannyian te rád nézzünk, és te benned bízzunk. Köszönjük neked az emberi megoldásokat, köszönjük az orvosokat, köszönjük az intézkedéseket, köszönjük az oltásokat, és köszönjük, hogy ezek vannak. De köszönjük, Istenünk, azt is, hogy te is vagy, és te mindenek fölött vagy, és te mindezeken túl vagy, és a mi dolgunk és a mi feladatunk az, hogy téged keressünk ebben az időben, ebben a nehéz időben, és téged megtaláljunk, és a dolgunk és a feladatunk az, hogy megkeressük egymást is a gyülekezeten belül és kívül, és megtaláljuk egymást, és a reménytelenségben, a sötétségben, a szorongásban, a félelemben, a nélkülözésben ne zárkózzunk be, ne zárjuk el magunkat teljesen egymás elől, hiszen még lehetőségünk is van, van telefonunk, van internetünk, van egy csomóféle lehetőségünk, hogy egymással beszéljünk, hogy egymással kommunikáljunk, hogy megkérdezzük a másiktól, hogy vagy, hogy mit segíthetek neked, imádkozhatok-e érted. Kérlek téged, Istenem, hogy ezt a helyzetet arra használd föl, hogy a gyülekezetünket megerősíted, hogy ne az ördög győzzön, hogy ne az legyen, hogy a gyülekezetet széllyel veri ez a helyzet. Ne az történjen meg, hogy szétszéledünk, mint ahogy meg is van írva az igébe, hogy megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok. Kérlek, Istenem, hogy te erősíts meg a mi pásztorunkat, a mi pásztorainkat, a mi vezetőinket, és kérlek, Istenem, hogy ébreszt föl azokat, akik erősek, akik tudnak adni, hogy legyenek erősek, és adjanak, és legyenek példák az erőtlenek számára, hogy megerősödjön a mi gyülekezetünk, megerősödjön az életünk, megerősödjön az egészségünk. Imádkozok a gyermekeinkért is, Uram, hogy ne okozzon az ő lelkükbe, az ő szívükbe, gondolataikba, céljaikba ez maradandó károsodást, ez a helyzet, hogy ők meg vannak fosztva. Kérlek, hogy pótold ki ezeket az időket, ezeket az esztendőket, hogy meg is ígérted, hogy amit a szöcske, a cserebogár lerágott, azokat az időket mind kipótolod, és mi téged fogunk dicsőíteni. Amen.